stúdióban Asbóth József várja önöket.
Köszöntöm a késő esti híradó nézőit, jó estét kívánok! Stabilizálódott a helyzet a Körözzugban, de a térséget veszélyeztető 4 töltésrepedésnél változatlanul nagy erőkkel erősítik a gátat.
A Csongrád nagyréti területen 12 méter hosszú szállítószalaggal juttatják a megrepetés megcsúszott töltésrésűhöz a homokzsákokat. A katonák csatárláncba állva adogatják és pakolják a zsákokat a leszakadt gátrészbe, amely óránként 1 cm még mindig csúszik.
6000 emberünk dolgozott az elmúlt hetekben a gátakon, gyakorlatilag váltásban, végkimerülésig és technika és ember közös együttműködésével be fogjuk tudni bizonyítani, hogy mégse a víz az úr. És én azt gondolom, hogy ennél nagyobb kihívás most egy ilyen helyszínen nincs.
Közben nagy erőkkel folyik a védekezés, már Békés-Szent András közelében is.
Tegnap este egy újabb repedés keletkezett, ez a 42.400-as szelvényben, Kutrét környékén, de pontosabban akik a folyót ismerik, a Békés-Szent Andrási dúzasztómű környékén, az alatt van. Egy elég 6 méteres töltésnek a rézsője csúszott meg, pillanatilag a lokalizálás van folyamatban.
Tiszasas és Szelevény belterületén is a lokalizációs védvonalak kialakítását végzik, hogy megóvhassák a 86 méteres szintnél alacsonyabban fekvő területeket.
A helyzet még mindig változatlanul sajnos igen komoly.
Összességében így jellemezhető az árvízhelyzet Magyarországon. A szakemberek szerint még legalább másfél hétig küzdeni kell a gátakon. Ráadásul az időjárás sem kedvez a vízállásnak. Az előrejelzések szerint a következő napokban újra esni fog. Az apadás azonban megindult, igaz naponta mindössze 4-5 cm-rel csökken a vízszint. A kitelepítések is érvényben maradtak, sőt tegnap újabb 29 embernek kellett elhagyni az otthonát.
Továbbra is igyekszünk meggyőzni azokat a személyeket, akik a lakóházakban vannak a településeken, hogy vegyék komolyan, hajtsák ezt végre.
Jelenleg 2639 ember éjszakázik távol az otthonától, kényszerből.
Nemrég ért véget a Fidesz országos elnökségének ülése a párt budapesti központjában. A Szentkirályi utcából tudósítónk Kovács Dorián jelentkezik.
Jó estét kívánok! A KDNP elnöke kifelé jövet elejtett néhány szót célozva arra, hogy pártja önálló frakcióban kíván tovább politizálni a leendő országgyűlésben. Ezt ugyanakkor Rogán Antal már nem tudta megerősíteni. Ő annyit mondott, hogy május 20-ára hívta össze az elnökség a rendkívüli kongresszust, ahol további személyes kérdésekről és egyéb fontos kérdésekről döntenek majd. Orbán Viktor annyit mondott még kifelé jövet, hogy kérdése válaszolva, hogy Mikola István biztosan nem fogja visszaadni mandátumát a híresztelésekkel ellentétben. Szerintem ez ugyanis becsületbeli ügy, tehát biztosak lehetünk abban, hogy Mikola István továbbra is az országgyűlés tagja lesz. Azzal kapcsolatban viszont már, hogy Áder János továbbra is frakcióvezető lesz-e, már nem nyilatkozott ennyire egyértelműen. Annyit mondott, hogy a frakcióvezető álláspontját már régóta ismerik, és személyi kérdésekről május 20-án fognak dönteni, ahol Orbán Viktor beadja majd a lemondását is. Egyébként május 20-ára hívta össze az MSZP is a rendkívüli kongresszusát, tehát a közelmúltbeli nagy eseményekkel párhuzamban most is a rendkívüli kongresszus is, az MSZP és a Fidesz is egy napra hívta össze a Szó a stúdióé.
Dorián, köszönjük! Tehát amint az imént hallottuk, az MSZP május 20-án tartja kongresszusát, ahol döntenek a koalíció kötésről, közölte Hiller István. Az MSZP elnöke beszámolt arról is, hogy május 13-án ülésezik a párt országos választmánya.
A zárt körű tárgyalásról kérkező politikusok elmondták, az ülésen értékelték a választási eredményeket és felkészültek a holnapi balatonöszödi koalíciós egyeztetésre. Hiller István ezzel kapcsolatban hozzátette, az MSZP-ben az elmúlt napokban komoly szakmai értékelés és a jövőre vonatkozó szakmai megbeszélés sorozat folyt. Hozzáfűzte, a koalíciós tárgyalások során továbbra is tartják magukat a menetrendhez. Először a kormányprogramot készítik elő, aztán a kormányzati struktúráról döntenek, és csak ezután kerülhet sor személyi kérdések megvitatására.
Határozott és kemény tárgyalásokra számítok, és biztos vagyok benne, hogy mind a két párt értette és vette azt a választói üzenetet és akaratot, hogy folytas koalíció.
Az elnökség megállapodott abban is, hogy az önkormányzati választások végéig a pártválasztási bizottsága változatlan formában folytatja tevékenységét. Az MSZP élén addig nem lesz változás.
Az SZDSZ azt ajánlja az ellenzéki pártoknak, hogy bizonyos kérdésekben működjenek együtt a kormánykoalícióval az ország sikeressége érdekében, jelentette be Kunce Gábor pártelnök.
Négy párti tárgyalásokat sürget az SZDSZ, hogy 2010-től legfeljebb 250 taggal működjön a parlament, és mi hamarabb a mostani felére csökkenthessék az önkormányzati képviselők számát. Reformra szorul Kunce Gábor szerint a közigazgatás, az önkormányzatiság is. Tegyük rendbe az államháztartást, és rögzítsük az Euró 2010-es bevezetésének dátumát, sorolta a teendőket a pártelnök, aki szerint itt az ideje a médiatörvény módosításának, valamint a pártfinanszírozás átláthatóvá tételének is.
Ha a konzervatív pártok részéről is megvan ez az együttműködési szándék, akkor azt gondoljuk, hogy új pályára lehet állítani a politikát is Magyarországon, és akkor együtt tehetjük sikeressé Magyarországot.
Kunce Gábor úgy látja, a szocialisták is készek az együttműködésre. Arról azonban nem nyilatkozott, hogy milyen kormányalakítási forgatókönyvek kerülhetnek terítékre a holnap kezdődő koalíciós tárgyalásokon.
Május 7-én meg kell ismételni az országgyűlési képviselő választás második fordulóját Kecskemét 2. számú választókerületében. Így döntött nem jogerősen a helyi választási bizottság. Múlt vasárnap a Fidesz jelöltje győzött 239 szavazat különbséggel. Az MSZP viszont a kampánycsend megsértéséről, megtévesztő szórólapok osztogatásáról, a szavazók szervezett szállításáról számolt be panaszában. A fideszes jelölt provokációnak minősítette történteket, és fellebbezést nyújt be a területi választási bizottsághoz. Az Európai Parlament szigorú ellenőrzés mellett jelentős arányban támogatja Románia és Bulgária 2007-es csatlakozását. A magyar képviselők, a nemzeti kisebbségek, így az erdélyi magyarság ügyében további erőfeszítéseket várnak Romániától.
A legfőbb elmaradások még mindig az igazságügyi reform és a korrupció ellenes harcban mutatkoznak.
Hogyha az ember egy kicsit megkaparja, vagy a mélyére ás, akkor azt tudom mondani, hogy politikai döntés lesz mind a két ország csatlakozása, mert különben valószínűleg még 20 évet kéne várni, hogy valóban azok a törvények, aminek most már a törvényi háttere megvan, de hogy ez betartásra kerüljön, és az emberek napi életében, minden napi életben úgy működjenek, mint ahogy azt az Unió elvárja tőlük, azért az még várat magára.
Az erdélyi magyarság sorsának javításáért az euróhonatyák továbbra is élnek majd a nyomásgyakorlás eszközével.
Ez nem azt jelenti, hogy a kisebbségi kérdés, az a csatlakozás feltételevé válik most ezáltal, de igenis jelentse azt, hogy amikor a csatlakozási kérdéseket végigveszik, amikor a problémákat elemzik, akkor helye van, hogy az erdélyi magyarság kérdéseire valamilyen módon tudjon a mindenkori román kormány választ adni.
A bővítési biztos a május 16-án megjelenő országjelentésben szigorú, de méltányos álláspontot helyezett kilátásba.
Markó Béla bocsánat kérésre szólította fel a román igazságügyminisztert. Monika Makovei ugyanis azzal vádolta meg az RMDSZ-t, hogy a legfőbb kerékkötője korrupció ellenes törvényjavaslatok elfogadásának. A kormánykoalíción belüli pengeváltásról Markó Béla híradónknak azt mondta, azért nem támogatták számos esetben a miniszteri javaslatait, mert azok rendőr állami módszerekkel korlátozták volna a szabadság jogokat. Az RMDSZ elnöke úgy fogalmazotta, a vita nem arról szól, hogy kell-e a korrupció ellen harcolni, hanem hogy milyen eszközök szükségesek ehhez.
Alapjában ő arról van szó, hogy mivel nem sikerült eredményt elérnie az igazságügyminiszter asszonynak, és mint annyiszor Romániában ismét sikerült egy politikusnak a maga kudarcáért a magyarokat okolnia.
Hazaérkezett az első magyar család, amely éppen Dahabban nyaralt a robbantások alatt Tuba József feleségével, 1 és 6 éves gyermekeivel, valamint barátjával. Közelről nézte végig a tragédiát.
Tuba József egy ábrával szemléltette, mennyire közel sétáltak a robbantásokhoz. Az első kettőt csak érzékelték, a harmadikat egy támfal mögé behúzódva látták is.
Iszonyú durranás, szinte a lökés hullámot a levegőbe. Hatalmas szikraeső, különböző tárgyak a levegőbe szanaszét. Az olyan nagy volt ez a harmadik robbanás, hogy a egy-két emeletes házak fölé csaptak ezek a szikrák meg lángok.
A család szerint sokkal többen haltak meg, mint amennyiről a hírek beszámoltak. Ők is nagyon sok holtestet láttak, többek között két kisbabát is, akikkel szüleik épp a robbantás helyszínén sétáltak. A szállodába csak éjszaka mertek visszamenni.
Két ember nagy fehér zsákokba szedték az emberi maradványokat. Láb, kéz, egyebeket. Tehát brutális volt.
Az már csak hazaérve tudatosult bennük, hogy pár percen múlott, hogy ők maguk nem váltak a robbantások áldozataivá.
Akabai öböl, dahab üdülő paradicsom, két éjszakával a merényletek után. Üres napozószékek, üres bárok a tengerparton. A szokásosnál, mintha kevesebb turista sétálgatna a helyi búvároktatókkal. A turisták egy része, mint kiderült, kisebb része döntött csak úgy, hogy hazautazik. Jóval többen azonban, köztük ez a nyugati turista is, maradtak és tovább nyaralnak. Azt mondja, a merényletek után még jobban megerősítették védelmüket, így biztonságban érzi magát. Ez az étterem tulajdonos is arról beszél, hogy ugyan megrázta őt is a merénylet, de mindenképpen marad és kiszolgálja a turistákat, hiszen neki is és az egész üdülőparadicsomnak a nyaralók jelentik a megélhetést.
A csernobili atomerőmű baleset 20. évfordulójára emlékezett ma a világ. A Greenpeace környezetvédő mozgalom szerint a szerencsétlenség következtében legalább 93 ezeren vesztették életüket daganatos betegségekben.
április 26. Egy félre sikerült kísérlet során felrobbant a csernobili atomerőmű 4-es blokja. Azt akarták kipróbálni, hogy energiakimaradás esetén a turbinák képesek lennének-e elegendő áramot termelni a hűtővíz szivattyúk működtetéséhez. Ez vezetett a világ eddigi legsúlyosabb atomerőmű szerencsétlenségéhez. A Greenpeace nemzetközi környezetvédő mozgalom szerint a baleset következtében 93 ezeren vesztették életüket daganatos betegségben, és mintegy 1,5 millióan tartós egészségkárosodást szenvedtek. A katasztrófa helyszínén a tervek szerint uniós pénzből épülne egy újabb, biztonságosabb szarkofág. A szarkofágba 200 tonna radioaktív hulladékot temettek, ha a betonfedél beomlana, ismét radioaktív porfelhő kerülne a levegőbe.
Az ukrajnai Szlavutics városában égő gyertyákkal és vörös szegfűkkel a kezükben több százan emlékeztek meg már a virradóra a csernobili atomkatasztrófa 20. évfordulójáról. Pontosan 1 óra 23 perckor megszólalt a harang, és a sziréna hangja idézte fel azt a két robbanást, amely 20 évvel ezelőtt valósággal szétvetette az erőmű 4-es blokkját. Kijevben az éjszaka a legfőbb ukrán állami vezetők és egyházi személyiségek is részt vettek a Csernobil emlékműnél tartott megemlékezésen. Viktor Juschenko államfő, Jurij Jahanurov miniszterelnök és Vladimir Litvin parlamenti elnök is elhelyezte az emlékezés virágait. A kijevi emlékművet napközben sokan felkeresték, hogy a 20 évvel ezelőtti tragédia áldozataira emlékezzenek.
Új szóvivője van a washingtoni Fehérháznak. George Bush amerikai elnök személyesen jelentette be, hogy Tony Snowt, a Fox News politikai hír magyarázóját nevezte ki az új szóvivőnek. Az 51 éves Tony Snow korábban napilapoknál dolgozott, majd idősebb George Bush beszédírója volt. Ezt követően került a konzervatív beállítottságú hírtelevízióhoz. Az új szóvivő kinevezésével lendületet szeretnének adni a kormányzati munkának, és szeretnék növelni az amerikai elnök népszerűségét. Férfi meddőség, potenciazavar, férfi klimax, mind olyan nem csak a férfiakra tartozó betegségek, amelyekről évekkel ezelőtt nem szívesen beszéltek az érintettek, mára azonban egyre többen ismerik fel, hogy van megoldás.
Az Országos Gyógyintézeti Központ andrológiai centrumában naponta 50-en is megfordulnak. A betegeknek egy helyen áll rendelkezésükre a nemzetközi szinten működő diagnosztika, valamint a gyógyszeres vagy műtétes kezelés lehetősége. A korszerű laboratóriumokban genetikai és vírusvizsgálatok mellett a spermiumok életképességét is mérik, méhfagyasztását is elvégzik.
Tehát ez a jó, amely ugye, egyenös vonalban megy, gyorsan megy, célirányos a mozgása, abból lehet cserebogár.
Növekvő betegszámmal kell számolnunk. A férfi meddőség esetében egyszerűen arról van szó, hogy bizonyos fajta környezeti ártalmak a világban általában a férfi meddőség fokozott előfordulását idézik elő. Ezeknek a környezeti ártalmaknak a csökkentése, illetve az andrológiai terápiának, műtéteknek, hormonkezeléseknek, gyulladás elleni kezeléseknek a fokozott minősége nagyon sokat javított az utóbbi években a helyzeten.
E férfias betegségek gyógyításában a pszichés terápia mellett a nők szerepe, jelenléte és adott esetben együttgyógyítása is meghatározó lehet.
Kedves nézőink, a híradó véget ért, munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. További szép estét, viszontlátásra!
Köszöntöm Önöket a brémai asztalitenisz csapat világbajnokság harmadik napján. A magyar női válogatotta a papírformának megfelelően simán 3-0-ra kikapott a hongkongi együttestől. Ezen kívül elvesztette veretlenségét az eddig 100%-os magyar férfi válogatott. Pázsiékat előbb Szlovénia együttese győzte le 3-2 arányban, majd a portugáloktól is vereséget szenvedtek 3-1-re. Tovább menetel jégkorong válogatottunk a franciaországi divízió 1-es világbajnokságon. A miénk a britek felett aratott győzelem után az eredeti tervek szerint kedden játszottak volna Izraellel, ám az ellenfél a holokauszt emléknap miatt halasztást kért mára.
Világbajnokságon utoljára tavaly a kínaiakkal játszott ilyen egyoldalú mérkőzést a magyar válogatott, akkor 9-0-ra nyertünk, most 8 lett a vége, vagyis a mieinket a legkevésbé sem zavarta meg, hogy egy eredetileg pihenőnapnak szánt időpontban kellett játszaniuk Izraellel.
Igazából nem számítottunk könnyű mérkőzésre, a jég minősége miatt sem, meg tudtuk, hogy egy kicsit most azért fél fogják magukat szívni, hogy volt egy nap pihenő napjuk nekik is. Tehát úgy készültünk, mint minden más mérkőzés. Tehát egy kemény mérkőzés, játszunk, ahogy csak tudunk, teljesen mindegy ki az ellenfél, és ez sült ki belőle.
A fiúk egyelőre tehát hibátlanok, persze a három legnehezebb találkozó még most következik Émienben.
Nem számolgattunk, szeretnénk mindenkit megverni, ha lehetséges. De mindenki ellen nagyon jó mérkőzést szeretnénk játszani, ez a célkitűzés. Szerencsére ez a mai meccs nem volt annyira kemény, hogy olyan sokat kivegyen a csapatból, úgyhogy tudunk maximálisan készülni a holnapi mérkőzésre.
A Vasas szerzett előnyt a Budapest Honvéddal szemben a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjének első összecsapásán. Budapest Honvéd Vasas 1-3. A Kazincbarcik a hazai pályán 3-0-ra nyert a Kaposvár ellen a férfi röplabda extraliga döntőjének harmadik mérkőzésén. A három győzelemig tartó párharcban a barcikaiak 2-1-re vezetnek. A bronzmeccs harmadik felvonásán Kecskemét Mafc 0-3, a párharc állása 2-1 a Mafc javára. A Vasaseger férfi vízilabda bajnoki elődöntő negyedik összecsapását ma rendezték meg Heves megye fővárosában. A meccs előtt a 8 pont megszerzéséig tartó párharcban a Vasas 6-4-re vezetett.
Erre az Eger-Vasas meccsre mindenki leutazott a Hevesi megyeszékhelyre, aki számít. Volt, aki kimondottan Gerendás György lelki állapotára volt kíváncsi, persze a többség arra, hogy a Vasas most jut-e a döntőbe, vagy lesz még további mérkőzés. Az eltiltott vezetőedző és a fehérsapkás egriek minden bizonnyal az utóbbiban reménykedtek. Ezek a remények hamar szerte foszlani látszottak, bár a Vasas játékosai sem csúcsformában pólóztak, de nekik jött ki jobban a lépés. Az egriek talán soha nem hibáztak ennyit, mint ma, pedig Jászberényi kiváló formában védett. Ez elmondható a másik hálóőrről, Nagy Viktorról is. A bekek is jók voltak, és általában szabályosak is. Egyik oldalon sem ment a góllövés, a 4-2-es félidei eredmény is ezt mutatja. A folytatásban sem változott sokat a helyzet, Varga Dániel még az előző meccsről áthozta jó formáját, és a két Steinmetz is kihozta magából a legtöbbet, addig egri oldalon tovább folyt a szenvedés. Ahogyan Gerendás ígérte, sportszerűen játszott az Eger, csak nem volt túl eredményes. A Vasas 8-5-re nyert és bejutott a döntőbe, ahol a dominó lesz az ellenfele.
A KEK döntőbe jutott bajnoki címvédő Győr és a Debrecen ma találkozott egymással a női kézilabda NB1 rájátszásának felsőházában.
Az utóbbi évek Debrecen-Győr mérlege nem a hazaiak mellett szólt, hiszen a hajdúságiak csak 10-ből egyszer nyertek a zöldfehérek ellen az elmúlt 5 esztendőben. Emellett pedig az sem lehetett mellékes, hogy a múlt hétvégén a győriek KEK döntőbe jutottak, míg a Loki kézisei elbuktak az EHF kupa elődöntőjében. A Debrecennek a bajnoki rájátszásban való jó szereplés maradt tehát a legerősebb motivációja, ennek megfelelően pedig Bíró Imre tanítványai igenis komolyan vették a mai mérkőzést. A hazaiak volt, hogy 5-6 góllal is vezettek az első félidőben, a Győr azonban a Debrecen Debrecen szempontjából a legrosszabbkor, az összecsapás vége előtt 2 perccel vette át a vezetést. A hajdúságiak ennek ellenére nem csak hogy kiegyenlítettek, de végül egy hihetetlen izgalmas utolsó percben történt fordítással 23-22 arányban legyőzték a számukra már-már az utóbbi évek legnagyobb mumusának számító Győrt. A férfiaknál a papírformának megfelelően idén is az MKB Veszprém és a Pik Szeged jutott a döntőbe, miután mindkét csapat győzedelmeskedett a második elődöntő mérkőzésen.
A női kosárlabda bajnokság 2 győzelemig tartó kis döntőjében ma kezdődött el a küzdelem a Diósgyőr és a BSE között.
A Diósgyőr és a BSE is simán 2 meccs alatt alul maradt az elődöntőben, és ez valljuk be, nem egy nagy csoda. Meglepetést azonban egymásnak okozhatnak a bronzéremért, bár ehhez a pirosmezes fővárosiaktól kell valamiféle emberfeletti teljesítmény centerek hiány. Úgy látszik, a Városmajorban kezdik szépen építgetni az alacsony szerkezetes játékot, hiszen a mérkőzés 32. percéig tartották a lépést a Miskolccal. A hajrában azonban az ordító helyzeteket is képesek voltak elhibázni, amit a Diósgyőr rendre büntetett. Így 18 pontot vertek a vendégekre 8 perc alatt, és nyerték a 2 győzelemig tartó párharc első meccsét 73-54-re. A BSE-nek tehát nyerni kell a hétvégén, ha a 7 keretben levő junior még a bronzéremről álmodik, bár valljuk be, ez kisebb fajta csoda lenne.
Sporthíreink végén felhívom figyelmüket, hogy a labdarúgó bajnokok ligája mai elődöntőjének végeredményét éjszakai adásunkból megtudhatják. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!
A feleségem megint egy új ötlettel állt elő. Azt mondta, használjuk a Tele2-t, mert olcsó. Az, hogy olcsóbb, nem vitás, hiszen ezt mindenki tudja. De én megkérdeztem tőle, nem lesz bonyolultabb ettől az életük? Ja, dehogy. Csak megrendeljük az új Standard Plus csomagot, és ennyi az egész.
Megadtam magam.
Mostantól még egyszerűbb megtakarítani a Tele2 új Standard Plus díj csomagjával.
Tele2. Telefonáljon kevesebbért.
Prostata gondok. Itt az új, még tökösebb, kétszeres hatóanyag tartalmú Peponen Aktív kapszula.
Peponen Aktív. A férfi egészség.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Ha az agy kihagy, sőt, cserben hagy, vagy szédül, fülzúgása van, gondolkodott már a jó megoldáson? Bilobil, az agy karbantartója. Most itt az új Bilobil dupla erővel.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Köszöntöm Önöket, kedves nézőink, jó estét kívánok! Gyökeres változás előtt áll a Kárpát-medence időjárása. A most következő 24 órában egyelőre még enyhe, de egyre nagyobb nedvességtartalmú levegő áramlik majd ide térségünkbe, de aztán a folytatásban pénteken egy erős hidegfront érkezik, és sajnos pont a hétvégén sokfele már fázni is fogunk. Ma éjszaka változóan, helyenként erősen felhős lesz az ég, záporra, zivatarra egyre több felé kell számítani. A hőmérséklet hajnalra 8 és 13 fokig csökken. Aztán holnap délelőtt is változóan, helyenként erősen felhős égre tekinthetünk fel, egyre több felé előfordulhat csapadék, és így lesz ez a délutáni órákban is, amikor szinte a Kárpát-medence egész területén számítani kell záporokra, helyenként zivatarokra, a hőmérséklet pedig 19 és 24 fok között alakul. A frontérzékenyeknek sajnos kettős fronthatással kell megküzdeniük, az utóllévők pedig mindenképpen legyenek óvatosak egy-egy esőtől csúszósabb útszakaszon. És akkor lássuk a folytatást, amely sajnos nem sok jót ígér, hiszen pénteken, szombaton és vasárnap is sok lesz a felhő a Kárpát-medencében, és ahogy említettem, pénteken megérkezik egy hideg front, úgyhogy lehűlés veszi kezdetét. A hőmérséklet csúcsértéke pénteken 14 és 22 fok között valószínű, nyugaton lesz hűvösebb, és sok fele kell számítani csapadékra. Így lesz ez szombaton és vasárnap is. Elsősorban a Kárpát-medence nyugati részén valószínű majd több eső, zápor, helyenként zivatar is előfordulhat. A hőmérséklet is ennek megfelelően alakul, hiszen nyugaton lesz hűvösebb, ott 11-13 fok lesz a nappali csúcsérték.
Keleten a Kárpát-medence változóan felhős területein pedig akár még 20-21 fok is lehet, tehát szombaton és vasárnap. Kedves nézőinként megköszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Most pedig kérem nézzék meg a Kárpát-medence nagyobb városainak holnapra várható időjárási adatait. Viszontlátásra!
Autonómia. A döntés szabadsága.
A 25. forduló nyitó mérkőzésén a biztos kiesőnek tűnő Pápa otthonába látogat a listavezető Újpest. A lilafehérek a legutóbbi fordulóban 7 gólt rúgtak a Kispestnek, és ha nem is ilyen különbséggel, de Pápán is kötelező számukra a győzelem. Éppen az esélyesség terhe nehezítheti meg az újpestiek dolgát, és egy felszabadultan játszó Pápa borsot törhet az óruk alá. Hogy sikerül-e a Pápának a bravúr, ezt velünk péntek este megnézhetik.
Bal siker, jobb sors. Miért győztek a szocialisták, hol hibázott a Fidesz? Milyen lesz az új ellenzék? Látókör kérdése, heti válasz.